Milyen most egy kórházban dolgozni? Nehéz oda bemenni napról napra?
Igazság szerint, amikor elkezdtem a szolgálatot, akkor nehezebbnek éltem meg, akkor kicsit félszegen jelentem meg az osztályokon, talán több rutintalanság volt a szolgálatomban. Most a kórházba bemenni már egy kicsit ilyen otthonosságot jelent a számomra. Nem azt jelenti persze, hogy könnyű lenne, nyilván az egészségügyi dolgozók mindegyik azt mondja, hogy most nagy teher nehezedik rájuk, de egy picit, amit az ember, amit már megszokott a körülményekben, én is úgy élem meg, hogy ismerős a közeg, ahol jelen lehetek. A szolgálat ebből a szempontból így számomra már hoz némi rutint és otthonosságot.
És az ön esetében egyértelmű volt, hogy az elmúlt egy évben dolgozhatott a kórházában? Mert ugye vannak olyan kórházlelkészek Magyarországon, akik hónapok óta nem tudnak bemenni a kórházukba, és megpróbálnak ilyen home office jelleggel kórházlelkészkedni, ami elég nehéznek tűnik. Önnek volt ezzel problémája, vagy önt végig engedték dolgozni a járvány alatt?
Nálunk nem volt probléma, egyrészt a kórházban, a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban már több mint 20 éve van jelen a kórház lelkészi szolgálat, és megvan az a bejáratottsága, ami miatt nekem sem okozott nehézséget bejutni. Én az egészségügyi rendszerben dolgozom közalkalmazotti jogviszonyban, ez is ad egyfajta szabadságot, nyilván kötöttséget is, hiszen meg kell felelnem az összes kórházi szabálynak és előírásnak. Úgyhogy ilyen téren nem történt semmilyen változás. Talán ott lehetett tapasztalni az elmúlt időszakban a nehézségeket, hogy a higiénés szabályok miatt sokkal szigorú protokollt kell követni, és természetesen ezekhez én is ugyanúgy alkalmazkodom, mint bármely munkatárs, bármely dolgozója a kórháznak. Ezek egy picit bonyolították a helyzetet, de nem jelentek meg akadályként.
A munkája olyan értelemben változott-e, hogy ugye egyrészt hónapokig álltak az elektív ellátások, nyilván a legfontosabb műtéteket elvégezték mindig a kórházakban, de hogy más betegekhez tudott menni? Tehát a megszokott osztályok, az a rutina, hogy járja a kórházat, az változott-e? Nyíltak-e meg új kapuk? Tehát most kifejezetten, hogy a COVID betegekhez van-e lehetősége? Volt-e lehetőség, és van-e lehetősége menni?
Igen, elég sok változás volt a mi kórházunkban is, mint mindenütt. Egyrészt át kellett csoportosítani a feladatokat, és nyilván a belső munkatársakat, az erőforrásokat a megfelelő döntések szerint kellett irányítani. Így voltak olyan osztályok, vannak olyan osztályok, amik átköltöztek egyik épületből a másikba. Egészen konkrétan ugye a mi kórházunkban ez úgy néz ki, hogy egy egész szárnyat biztosítanak a COVID betegek számára, és ott nem csak azok a betegek kapnak helyet, akiknek a COVID tünetek okoznak súlyos panaszokat, nehézséget, hanem azok is, akiknél a COVID miatt pozitív a diagnózis, de nem a COVID tüneteik miatt kerülnek mondjuk a kórházba. Lehet, hogy otthon még átvészelnék azt, hogy elkapták a koronavírust, de mondjuk egy lábtörés miatt meg kellett műteni őket, és akkor ők is ebben az új szárnyban kapnak helyet. Úgyhogy innen nézve volt és van is azért nehézség abból a szempontból, hogy meg kell keresni azokat a betegeket, akik hívnak mondjuk a kórházban, és nem a szokott osztályokon fekszenek már. Tehát még régen tudtam, hogy egy sebészet hol található, most tisztázni kell, hogy ez az a beteg, aki hív, az melyik részlegen van, azon a sebészeten, ahol a nem covidosok vannak, vagy azon a sebészeten, ahol a covid fertőzött betegeket segítik a gyógyulásban. Tehát itt azért voltak változások, és sok esetben a kórház dolgozóitól kérek én is eligazítást, mondjuk az ügyfélszolgálatnál, az információs pultnál, ahol meg tudják mondani, hogy melyik épület, melyik emelet, és akkor ott már majd megtalálom esetleg a beteget. A COVID betegséggel kezelt és ápolt betegeink természetesen sokkal elzártabb helyen vannak, és oda is bejárhatok, betartva azokat a szabályokat, amiket a kórház előír, beöltözve zsilip szobán keresztül, úgymond, tehát fölveszem a védőruhát, és akkor bezsilipelek, kizsilipelek, megfelelő módon fertőtlenítem a kezem, sőt, ugye a protokoll szerint még amikor távozok az osztályról, akkor fertőtlenítőszerrel a lábbelit is fel kell fújni, és csak úgy mehetek ki a civil ruhában, vagy a kórházi ruhában.
Volt-e, és van-e önben félelem, amikor mondjuk a COVID osztályról hívják, vagy oda mehet, majd ezt mindjárt beszéljük meg, hogy éppen itt hívják, vagy oda egyszer rendszeresen megy dolgozni, vagy ezen sikerült átlépnie, vagy fokozódik esetleg, vagy visszatér ez a félelem érzet? Hogy van ez, ahogy itt ugye kívülről halljuk a híreket, hogy tulajdonképpen most vagyunk a járványnak a legnehezebb napjaiban, ha visszatekintünk az egy évre, akkor ez megijeszt valakit, aki ott dolgozik ezek között a betegek között, vagy ezen ön már túl van?
Igen, ez jó kérdés. Ha a COVID-járvány elején beszélgettünk volna, és akkor kell válaszolnom, akkor egyértelműen mondtam volna, hogy bizony szinte minden esetben volt bennem valamiféle, hát félelemnek is nevezhetjük, de mindenképpen egy ilyen nagyon erős óvatosság, ami azért jelent meg, mert nem tudtam, hogy mennyire fertőz, akár így egy védőfelszerelés ellenére is a vírus, vagy hogy milyen tüneteket okozhat nekem személy szerint, hiszen akkor is már mondták, hogy maga a koronavírus az egyesekre szinte semmilyen hatása nincs, mások viszont nagyon súlyos tünetekkel kerülnek be a kórházba, és ezt láttam is élőben, úgyhogy volt bennem azért erős félelem, de miután nap mint nap kell mennem a kórházba, és jöhetek be a szolgálatba, és elő vagy utóbb ezeket a félelmeket, ezeket a belső kérdéseket, a belső szorongást meg kellett küzdenem, úgyhogy ez már egyfajta ilyen rutinná is átalakult ez a kórházi jelenlét, és most már ott tartok, hogy időnként nyilván fölmerül a kérdés, hogy okozhat-e nekem, vagy a családomnak, szeretteimnek valami bajt a COVID, és ilyenkor inkább azt szoktam válaszként megfogalmazni magamnak, hogy Isten kezében vagyunk. Én, amit megtehetek, ami rajta múlik, azt én teszek meg, a többi az pedig az ő kegyelme, az ő hatalma, és azt már oda bízom sokkal jobban, és ez fajta ilyen elengedéssé alakul át bennem. Tehát nagyon szigorúan tartom én is azokat a szabályokat, amik segítik a munkát, a szolgálatot, akik előírások, igyekszem semmilyen fölösleges kockázatot nem vállalni, és akkor van az a rutin, hogy most már föl tudom venni nagyon könnyen a védőfelszerelést, le tudom utána a szolgálat után venni, fertőtlenítem, és magam is nem gondolkodom azon, hogy esetleg valami szövődmény kialakulhat, vagy valami komplikáció, hogyha rosszul csinálom a folyamatot. Maga a félelem inkább egyfajta óvatossággá, elővigyázatossággá formálódott bennem, és az a fegyelmezettség, hogy be kell tartanom, és be is tartom azokat a előírásokat, amik úgymond segítik a biztonságos szolgálatot.
És akkor beszéljünk arról, hogy mi történik az osztályon. Először is hívják, vagy megy időnként, és megkérdezi, hogy valakivel beszélgethet-e?
A COVID-járvány előtt voltak olyan lehetőségek, voltak olyan megélt pillanatok, amikor egy picit könnyebben hátra dőlhettünk kórház lelkészként, és azt mondhattuk, hogy na most kezdeményezhetek, most van arra idő, hogy én menjek akár kórteremről kórteremre, Bibliát ellenőrizek, hogy ott van-e, vagy beszélgetést is tudok kezdeményezni ez alapján. Ez most az utóbbi évben, hát most már lassan több mint egy évben, inkább egy múló emlék, mert olyan sok hívásunk van, olyan sok megkeresés, hogy már erre a fajta proaktivitásra nincs lehetőség. A megkeresés pedig tényleg sok helyről érkezhet. Elég gyakran keresnek az osztályról az ott dolgozók, orvosok, ápolók, akik látják, hogy a betegnek szüksége van egy lelki megerősítésre. Ez valahonnan kiderül a számukra, hogy hitét megélő betegről van szó, akár a beteg is mondhatja, hogy milyen jó lenne, hogyha valaki együtt imádkozna vele, vagy valahonnan ugye ők ezt észlelik, és akkor ez a jelzés megérkezik felém. A hozzátartozóktól nagyon-nagyon sok jelzés jön, akik most nem tudnak bejönni a szeretteik mellé, most mindegy is, hogy melyik osztályon fekszik a beteg, hiszen az egész kórházra vonatkozóan látogatási tilalom van érvényben, és csak azokat a hozzátartozókat engedik be, úgy tudom, hogy ez a szabály még most is így van az intézményekben, akik haldoklóhoz mennek egy kvázi elköszönésre. És ott is csak nagyon rövid ideig tartózkodhat látogató, és csak egy szemét engednek be. Tehát, hogy most a családtagok egy kicsit rajtunk keresztül is látogatnak, vagy mi vagyunk egy kicsit a család meghosszabbított keze is. Úgyhogy nagyon gyakran kapunk jelzéseket, kéréseket, és akkor így megyünk a beteghez. Van olyan, hogy utána a családtagok fölhívnak és megkérdezik, hogy mit tapasztalta, mit mondott a beteg, mit üzent, hogyha nem tud esetleg telefonálni. Az is előfordul, hogy én magam teszem oda a telefonkészüléket a beteg füléhez, hogyha ő nem tud egyedül hívást kezdeményezni vagy fogadni, és akkor így kötöm össze a családot a beteggel. Ez is egy nagyon gyakori élmény. És hát a beteg részéről is jön, konkrétan hívás jöhet, amikor ő maga jelzi és mondja, és akkor akár beteg hozzátartozótól tudja meg az elérhetőséget, vagy a kórházon belül, és akkor ő maga hív fel, hogy menjek és látogassa, megkeressen meg a kórházban.
És ez ugyanígy igaz a COVID betegek esetében is?
Igen, a COVID szárny egy zártabb rész az amúgy is zárt kórházon belül. Telefon természetesen vihet be magával a beteg. Hogyha tudja kezelni és van lehetőség, akkor ő hív. De ott is ugyanez a rendszer, hogy hogyha már tud telefonálni beteg, akkor néha családtagon keresztül üzen, és ott is ugyanúgy működik az is, hogy egészségügyi dolgozók, akik a beteget segítik, támogatják, hogy ők szólnak, hogyha szükség van rám. Oda még inkább igaz, hogy csak hívásra megyek, és csak ahhoz a beteghez, akihez kell mennem. Úgyhogy a COVID-szárnyban is ez a protokoll. Azok a betegek viszont, akik nagyon gyengék, nagyon elesett állapotban vannak, akár lélegeztetőgépen, vagy olyan kezelést kapnak, ami miatt szinte végig alszanak, pihennek, oda nem szoktam és nem is tudok úgy bemenni, hogy ha nem kapok hívást, mert hát a beteget nem ébreszthetem föl, illetve nem lenne szerencsés, hogyha ott zavarnám a gyógyulásban őket. Karácsonykor volt alkalmam és lehetőségem arra, akkor az ünnep jellege miatt is, hogy végig látogattam a COVID-szárnyban fekvő betegeket, és ott bementem akkor az intenzív osztályra is az altatásban fekvő betegekhez. Hisszük azt, én legalábbis nagyon sok helyről kaptam megerősítést ebben, hogy akár egy ilyen kómás, néhaltatásos állapotban is meghallhatja az ember, meghallja az ember, amit mondanak neki. A biztató, bátorító gondolatokat, Isten igéjét fölébresztheti valahol, akár a tudatalatti mélységben is azokat az emlékeket, amik jó és megerősítő élmények voltak, akár az Isten tiszteleti ige hirdetéssel kapcsolatos emlékeket egy betegben. Tehát elindíthat az is egyfajta gyógyulást. Ilyen esetben is nagyon ritkán azért szoktam az intenzív osztályon is így szolgálni, hogy odahajolok a beteg fölé, és elmondom azokat a gondolatokat, biztatást, üzenetet, akár a család üzenetét is, amik hiszem azt, hogy hathatnak a betegre, és segíthetik őt a gyógyulásban, hogy az Isten áldását is meghalva, a család szeretetét is megértve, meghalva, kicsit úgy a saját erőforrásaikat is jobban megkeressék, és segítse őket a gyógyulásban. De általában, és most mivel nagyon sok beteg hívás van, és nagyon sok COVID osztályon fekvő beteg is hív, hogy célirányosan szoktam azokhoz menni, akikről tudom, hogy kérik és várják ezt a szolgálatot.
És akkor azokkal, akikkel tud beszélgetni, ott egy kicsit meséljen nekünk, hogy hogyan érzik magukat ezek az emberek, mik a kéréseik, kérdéseik, van-e halálfélelmük, foglalkoztatja őket, ilyen értelemben az életük, vagy a gyógyulásra próbálnak inkább fókuszálni, esetleg ha mesél egy-két történetet is, ami úgy nagyon ott maradt önben az elmúlt egy évből egy-egy beszélgetés, egy-egy mondat.
Vegyesen minden benne van. Általában a beteghez csatlakozom, társulok, és az ő gondolataihoz, az ő érzéseihez próbálok alkalmazkodni, szinte minimálisan kell nekem beszélnem. Hogyha ez az igény, akkor igével, akár biztató gondolatokkal, akár megerősítő üzenetekkel én is szolgálok, de nagyon gyakran tényleg a beteg igény annyi, hogy őt hallgassam végig, és kicsit kísérjem a gondolataiban. És hát a legtöbb beteg, amikor a kórházban van, akkor azt mondja el, hogy milyen fáj, milyen szorongás, milyen félelem, milyen akár kétség van benne, és utána hozzáteszi, és nyilván együtt keressük tovább is a megerősítést, a reményt, a biztatást, azokat a lehetőségeket, ami kihozzák őt abból az állapotból, amiben nem érzi jól magát, ami veszélyes a számára. Most, ha konkrét példát mondhatok, éppen a tegnapi beteggel történt beszélgetésből idézek szívesen, egy nagyon kedves hívő testvérünk készül hazamenni, egy olyan betegségből gyógyul föl, amiből hát esélye nem lett volna orvosilag nézve, és azt mondják, hogy minimális az esélye, hogy egyáltalán életben marad is felépül, és most hazamehet. És ő mondta el, nagyon sokat beszélgettünk vele végig a felépülési szakaszban, hogy betegnek lenni azért is rossz, mert össze van zárva az ember a saját félelmeivel, a saját szorongásaival, azokkal a gondolatokkal, amik lefelé húzzák. Többször is mondta, hogy ez a bezártság, ez nagyon rossz, és hogyha valami rossz hírt kap, valami rossz diagnózist, olyan impulzus éri, ami még mélyebbre taszíthatja őt. De azt is elmondta, hogy ez ugyanakkor ez az állapot, ez a beteg állapot, legalábbis neki és nagyon sok hívő embernek jó lehetőség arra, hogy Istennel még szorosabb kapcsolatba kerüljön. Valahogy egy kicsit az igét is lehet ide idézni, amikor azt mondja az apostol, hogy mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És nagyon sok beteg írja azt át, hogy minél inkább magára marad a kórházban, és minél inkább szorongatja akár a halálfélelem is, annál közelebb tudja őt ez az élmény vinni az Istenhez, amikor jobban átéri az emberi törékenységet, az ember elesettségét, azokat a korlátokat, amiket talán a hétköznapi életben kevésbé vesz észre az ember, vagy a boldogan átlépben felettük, hogy a kórházban akár ez a végesség, a halál közeli élmény is sokkal közelebb viszi ahhoz a valósághoz az embert, amiről lehet, hogy másképp nem úgy vesz tudomást, hogy Isten valósága is létezik, hogy az örökké valóság is egy létező valóság, és ebben a hitét is el tudja kicsit jobban mélyíteni az embernek. Ilyen beszélgetésekben elég gyakran van részem, de hogyha most egy kicsit még a Covid-ra fókuszáltan is mondhatom, találkoztam olyan kedves hívő betegünkkel, aki azt mondta, hogy ő Covid-szkeptikus volt a maga módján, addig, amíg be nem került a kórházba, és ebből is megtért, vagy ebben a dologban is van egy megtérés élmény, hogy most már nem, most már tudja, hogy ez egy kemény dolog. Ha kimegy, akkor egészen másképp fogja élni az életét, és hogy valahogy úgy fejezte ki magát, hogy már az se érdekli, hogy nagyon sok barátja még mindig nem hisz ebben, ő már tudja, hogy milyen, de átformálja azért az ő gondolatai gondolkodását egy kórház élmény, pedig csak 10 napot töltött el a kórházban. Úgyhogy mindenképpen életformáló és gazdagító élmény azoknak a betegeknek, akik bekerülnek, és azt látom az ő beszélgetéseikből, tapasztalom, hogy érdemes utána is áthozni a mindennapi életbe a kórházban leszűrt tapasztalatokból. Ők is azt tervezik, nagyon sokan úgy mondják el, hogy új életet kezdenek, vagy másképp meg fogják élni a mindennapi életet, és ez nekem is tanulságos, nekem is nagyon sok-sok biztatást ad, és formálja az én gondolataimat is rajtuk keresztül, az élményeiken keresztül az Isten.
Kerül-e ilyen beszélgetésekkel betegágy mellé most, hogy valaki nem volt hívő, de valami elindul benne, és ezért próbál valakivel beszélgetni?
Van ezzel kapcsolatosan is több élményem, emlékem. Az egyik ilyen emlék egy tévedésből fölkeresett beteg, akihez valahogy eljutott az egyik önkéntesünk, de félreértette őt. Lehet, hogy azt mondta még az önkéntesünknek, hogy ő nem kér kórházi lelkész, de minden esetre úgy jutott el hozzám a hír, hogy kér. És akkor úgy kezdtünk el beszélgetni vele, hogy én bemutatkoztam, és mondtam, hogy akkor jöttem hozzá nagy lelkesen. Ő mondta, hogy ő pedig egy teljesen ateista, és nem jár amúgy gyülekezetbe, és az ilyesmiben nem hisz. Kicsit úgy föl is volt háborodva, hogy most miért nyomul az egyház, hogy miért jelentem meg, és akkor utána tisztáztuk a félreértést, és olyan jó egy órás beszélgetés keveredett még ki a végére, hogy én is csodálkoztam rajta, mert kiderült, hogy ő hol sérült, beszélt egyre őszintében és nyíltabban arról, hogy milyen nehézségei voltak az életben, és hogy miért is gondolja, vagy mondja azt magáról, hogy neki igazán nincs köze Istenhez, vagy az egyházhoz. Tehát kiderült, hogy nagyon is van, és hogy nagyon jól el tudtunk beszélgetni, és elindulhatott benne valami, és legalábbis azt gondolom, hogy egy nagyon kedves, pozitív beszélgetés lett belőle. Más ilyen történetek is vannak, például amikor ugye egy nagy kórteremben több ágy van, és nem is lehet okvetlenül úgy beszélgetni a beteggel, hogy csak ő hallja, ez néha kihívás is. És hát a többi beteg, amikor hallja, hogy a lelkész érkezik a betegtársukhoz, akkor mindig az a tapasztalatom, hogy figyelnek, fülelnek, végre történik valami alapon is. És nem egyszer fordult már elő, hogy amikor például imádkoztunk, és mondjuk együtt mondtuk a mi atyánkot, akkor többen is csatlakoztak hozzá a kórteremben. Vagy egy beteghez mentem ugyan, és vele beszélgettem, de a másik ágyról is átkiabáltak, átszóltak, hogy igen, igen, ezt ők is szeretnék hallani, vagy kíváncsiak rá. És volt már több olyan történet is, hogy a beteg, akihez jártam, hazamehetett, de a másik beteg, akihez amúgy nem hívott senki, ő sem hívott, még vissza kellett mennem, mert ő mondta, hogy akkor most megfolytassam vele a beszélgetés sorozatot. Úgyhogy alakulnak úgy is kapcsolódások, kapcsolatok, hogy nem a beteg kezdeményezi, de megnyílik benne valami. Hogy kiben mi játszódik, azt igazán nem tudhatjuk, de minden kórteremben van szentírás, ami emlékezteti a beteget, emlékezteti arra, hogy van Isten, és van egy mennyei valóság, amelyik rendelkezésére állhat, hogyha kérdéseket keres, és válaszokat találhat. Kiadványokat is viszünk a kórtermekbe, és onnan is érkezett már jelzés, hogy valaki ezt a kiadványt olvasta, nem találkozott ugyan lelkésszel, de jó volt számára, megszólító volt abban az ige, azok a gondolatok, amik a kórházban pontossá váltak a számára, és akkor innen indult aztán egy visszakeresés, vagy egy érdeklődés, és van is, aki ezeket a kórházi belső kiadványokat azóta is keresi, vagy magával viszi, holott nem jár már a kórházban, nincs ott, de fölhív és mondja, hogy küldjek neki, vagy töltsük fel az internetre, és akkor ő olvassa, mert nagyon szereti otthon olvasni, egészségesen is már.
Apropó kiadványok, a kórházlelkészi szolgálatnak most van egy új kiadványa Oltalom címmel, ami interneten már elérhető, de úgy tudom, hogy néhány nap múlva már a nyomdából is nagy mennyiségben jön ki, és akkor eljut kórházlelkészekhez is. Egyrészt mit gondol erről a kiadványról, másrészt ami igazán foglalkoztat, hogy ezt ön szerint lehet-e használni a kórházlelkészi munkában most? Tehát jó-e, hogyha van egy ilyen kifejezetten a COVID betegségről, betegekről, erről az állapotról, ehhez kapcsolódó írások, imádságokat összegyűjtő füzet, és hogy ezt el tudja elképzelni, hogy majd odaadja valakinek a kezében, hogy ha én nem is vagyok itt, akkor ebből még tud olvasni, töltekezni, imádkozni.
Igen, örülök a kezdeményezésnek, és szerintem nagyon időben van, sajnos aktuális még ez a téma, és fontos, amit a kiadvány dolgoz fel, mondhatnám, hogy ezért is jókor jelenik meg, fontos segítség lehet, hiszen a járványban mindenki érintett valahogyan, ez a kiadvány pedig sokféle érintettséget mutat be, azzal, hogy megszólaltat a betegségből felépülőket, vagy hozzátartozókat, sőt egészségügyi dolgozókat is, meg egészségügyi dolgozóból lett beteget, szakembert, aki lelki segítséget vagy támogatást tud nyújtani, úgyhogy nagyon széles spektrumon mozog, és széles körben foglalkozik az érintettekkel, ezért aktuális és jó. És ami még nagyon fontos, hogy nem csak a betegségről beszél, amiből már mindenkinek elege van, és talán néha nem is akarja hallani többet ezt a kifejezést az ember, hogy COVID, koronavírus, hanem nagyon sok megoldás van benne, nagyon sok öröm, nagyon sok olyan tapasztalat, amiben az ember úgy önmagára találhat, hogy hát ez az én élményem is. Ezt a megszólalók segítségével az olvasók is felemelhetik a tekintetüket Istenhez, Isten világához, ahhoz a valósághoz szintén, ami segítséget jelent ebben a problémakörben. Úgyhogy rámutat Istenre a beszámolókon keresztül ez a könyv. És mivel sok-sok ige jelenik meg a történetekben, aminek én külön örülök, ezek megszólító és fontos üzenetek voltak azoknak, akik találkoztak az ígével, és így számolnak be róla, és én azt gondolom, hogy rajtuk keresztül ezek az idézett szakaszok az olvasó számára is fontossá válhatnak, segítséget jelenthetnek, mert olyan válaszokat kínálnak, amik éppen az ő kérdéseikre lehetnek válaszok. Olyan erőforrásokat mutatnak, amilyenekre éppen nekik van szükségük. Úgyhogy én örülök ennek a kiadványnak, és nagyszerű lehetőség, hogy nyomtatott és digitális felületen is megjelenik.
Azokra a betegekre gondolva, akik nem kerülnek kórházba, de koronavírussal otthon lábadoznak, olyan tünetekkel, amik még nem olyan súlyosak, hogy kórházba kerüljenek, de azért megnehezítik az otthon gyógyulás helyzetét. Egyrészt nekik ajánlaná a kiadványt, hogy otthon nézzék, olvassák, meg nekik mit üzenne kórház lelkészként, akihez most nem egy lelkész, mert súlyosabb esetekhez megy ön is a kórházban, de nyilván otthon lábadozni sem könnyű. Lehet, hogy valaki egyedül van, még jobban egyedül, mert még egy ápoló sem segít neki. Szóval egyrészt nekik mit üzenne, ha van gondolata nekik, meg másrészt ön szerint érdemes nekik ezt a kiadványt az interneten megnyitni és olvasni?
Mindenképpen ajánlom nekik is, akár ha el tudják érni, akár az interneten keresztül, akár nem tudom, hogy eljuthat-e majd nyomtatott formában, mert maga a kiadvány is sok olyan történetet hoz elő, ami az otthon létben megélt betegségről szól, és hát ez megterheli a családokat, sőt, mondjuk úgy, hogy az egész családi rendszert próbára teszi ez a járvány, akkor is, hogyha csak egy beteg van, vagy akkor is, hogyha csak távoli ismerős barát lesz betegé. Magányos emberek esetében is nagy próbatétel, és ha tud valaki otthon olvasni, ha valakinek van lehetősége, mert többféle beteg típust látok, van, aki nagyon elesett, és akkor semmit nem tud, csak éppen pihenni, és arra koncentrál, hogy túlélje az órákat, meg valahogy fölépüljön, és van olyan, aki viszont szívesen olvas meg, nagyon nagy segítség számára, úgyhogy ha valaki olvas, akkor ez a fajta lelki irodalom megerősítés, ez a fajta olvasmány egészen célirányosan tud segítséget jelenteni a számára. És hát ha otthon vannak, szerencsére nem kell kórházba kerülniük a betegeknek, akkor mindenképpen jó, hogyha azokra gondolnak imádságban, akik viszont nem annyira erősek, hogy otthon vészeljék át a bajt, és a kórházi kezelésben kell őket részesíteni. Én örülök minden olyan ima támogatásnak, ami a betegek felé így segítségként érkezik, úgyhogy aki ezeket a könyveket, ezt a kiadványt is olvashatja, mindenképpen érez benne egyfajta ilyen szolgálatkészséget. Remélem, hogy imádságban gondol azokra, akik nehéz helyzetben vannak, és azokra, akik dolgoznak, szolgálnak, segítik a betegeket a felépülésben, a gyógyulás irányába.
Köszönöm, hogy szóba hozta a dolgozókat, mert még róluk szeretnék egy kérdést föltenni. Hogyan látja az orvosoktól az ápolókig, a takarítókon át a kórház lelkészig, a szakdolgozóig, mindenki, aki most a kórházi zárt rendszerben dolgozik? Róluk kérdezem, hogy őket hogy látja, hogy vannak, és ők szóba állnak-e önnel? Tehát van-e, aki keresi az ön társaságát, egy közös imádságot, egy lelki gondozói 5 percet ebben a helyzetben, hogy segítsen nekik?
Igen, fontos kérdés, hogy vannak. Hát jól akarnak lenni, de nehéz most általánosítva mondom, de azért van különbség is nyilván dolgozó és dolgozó között. Általában azt látom, hogy nagyon túlterheltek. Ez mindig elhangzik az egészségügyi dolgozókkal kapcsolatosan, meg az egészségügyi rendszerre nézve. Na de most aztán sokkal inkább igaz. Ha csak azt a példát hozom föl, hogy bent dolgozni egy COVID részlegen, és közvetlenül látni a sok elesett embert, és tehetetlenül megélni azt, hogy hányan és hányan nem érik túl a betegséget, ez önmagában egy nagy pszichés megterhelés számukra. De azok számára is, akik nem azon az osztályon dolgoznak, mert átcsoportosítások vannak, elvonják a munkatársakat, múltkor hallottam, beszélgettek néhányan épp a COVID részleg előterében, akik korábban egy osztályon dolgoztak, és akkor azzal váltak el egymást, hogy hiányzol. Mert hogy valakit átvezényelnek, a másik ott marad, de aki ott marad, annak a munkát talán kétszeres dózisban kell akkor végezni, vállalni. Ők is veszélyeztetettek, nekik is családjaik vannak, nekik is megváltozott az egész életük, hiszen a civil világban mindenki megváltozott. Úgyhogy nem egyszerű, és még nem is látjuk igazán, hogy ez meddig tart. Nyilván a betegeknél is főleg az a jó, hogyha már tudjuk, hogy hány nap van hátra, és mikor mehetek haza, akkor már sokkal könnyebb kibírni. Hát az egészségügyben dolgozóknak is ez lenne a legjobb, hogyha tudnánk, hogy még mennyit kell kibírni, akkor már talán egyszerűbbé válna egy picit, hogyha vágjuk a centit, és látjuk, hogy most már csak ennyi, és fogynak a napok. Ez a sokféle körülmény, ez mind megterhelő. De jól akarnak lenni, ezzel is kezdtem, mert hogy ők is keresik a feltöltődés lehetőségét, a megújulás lehetőségét, az erőforrásokat, és aki hív emberként jár be dolgozni, annak egyértelműen a spiritualitás, istenvilága, a hit az, ami megtartó erővé válhat. És nagyon sok hívő keresztény dolgozó van, orvosok, munkatársak, akár irodában dolgozók is, akikről tudom, hogy igét olvasnak, imádkoznak, és amikor találkozunk, akkor jókat tudunk beszélgetni, és egymást bátorítjuk és erősítjük. Olyanok is vannak, akik tudják, hogy lelkész vagyok, ők talán nem gyakorolják a vallást, de hogy már egyfajta nyitottsággal közelednek, és megállítanak a folyosón, és tényleg, ahogy itt kérdezte, és hogy ilyen 5 perc van, amikor csak 5 perces gyors kifakadások vannak, hogy elmondja, hogy hogy van, és akkor nagyon csóhajtunk, és akkor már csak az is segít, hogy azt kívánom, hogy jó egészségben és feltöltődésben, valahol erőforrásra találásban tudjon tovább menni és újra dolgozni, de sokszor tényleg az a segítség, hogy beszélgethet, hogy beszélhet arról, hogy hogy van, hogy éli meg a mindennapokat. És vannak olyan alkalmak, lehetőségek, amikor azt érzem, hogy maga a dolgozó is nyitottá válik Isten igényére, és elkezdi Isten keresni, és elkezd közeledni, mert hogy rádöbben arra, látva az egészségügyben a tapasztalatokat is, hogy ez a világ, ez nem csak úgy létezik magától, hanem Isten műve, Isten alkotása, és elkezdi foglalkoztatni a miért, vagy a hogyan kérdés, és eltalál Istenhez. Úgyhogy ilyen dolgozókkal is találkozunk, és nagyon jó, amikor a gyülekezetben futunk utána össze, vagy a folyosó már úgy, hogy már sokat jár, és arról beszélünk, hogy milyen jó, hogy olvassa az igét, és hogy mit kap belőle.
Húsvét közeledik, ami ugye a feltámadás reményét adja mindannyiunknak, és ebből a helyzetből, ahonnan most az egészségügyi dolgozók, és ön is akár nézi a világot, most szóba hozta ön is a sok halálesetet, hogy mit üzen ön szerint a húsvét, akár önnek, akár a betegeknek, szóba kerül a beszélgetéseknél, akár a halál ellen téteként a feltámadás és annak a reménye?
Hát valahol egy kicsit így azt is mondhatnám, hogy itt a kórházban minden halál közeli állapot a húsvétról is szól, a nagypéntekről és a húsvéti feltámadásról. Tegnap beszélgettem valakivel épp, aki átétes daganatokkal, lehet, hogy napok, lehet, hogy csak órák, vagy akár talán hetek is vannak a számára, hogy pont ezt a fajta húsvétot éli meg, hogy itt már nagyon behatárolt az élettere, de hiszi, reméli és várja a feltámadás és az örök élet kegyelmét, ajándékát, reménységét, és minden fájdalom nélkül ott már egy tisztán, boldogabb, szeretetteli életben folytatja tovább. És ez egy nagyon nagy dolog, amikor úgy tudunk beszélgetni a beteggel, hogy nyilván benne is vannak félelmek, szorongás, hogy átéli a fájdalmat, de hogy a hit látásával odaátra készül. A húsvét ezt felerősíti, mint ünnep, és aki az ünnep tartalmát, üzenetét hallja, a kórházban sokkal inkább erre gondolhat, hogy a betegségek, az állandó küzdelem az egészségért, az életért, és a kudarcok, akár a gyógyulni nem tudás, akár a halál kudarca, az mind oda irányíthatja a figyelmünket Isten valóságára. Én azt gondolom, hogy egy kicsit talán hangosabb lesz majd a húsvét üzenete az ünnepek kapcsán, és remélem, hogy még több reményt, még több fényt hoz majd az életünkbe, a kórházi szolgálatban is, meg a családok számára is, akik ebben az ünnepben hálát adhatnak azért, hogy élnek, és láthatják azt a reményt a hiten keresztül, amit Isten kínál a számukra.